1787-ben még nem voltak recézőgépek. Meglehetősen lassú eljárás, mondtam. Csúcsos fejével bólintott. Az, és miután abban az időben az acél felületét nem tudták eléggé megkeményteni, a lemezek elkoptak, és időnként fel kellett újítani őket. Ez a rajzban enyhe módosulásokat okozott, amelyeket erős nagyítóval észlelni is lehet. Nyugodtan mondhatjuk, hogy nincs két egyforma érme, ha a mai modern, mikroszkopikus eljárással vizsgáljuk őket. Világos, amit mondok? Igen, mondtam. Egy bizonyos fokig? Hány ilyen érme van, és mi az értékük? Az ujjaival alkotott tornyot lebontotta, visszatette kezét az asztalra, és csendesen dobolni kezdett. Nem tudom, mennyi van belőlük, senki nem tudja. Néhány száz vagy ezer példány, esetleg több. De ezek között valóban ritka, a forgalomban nem hozott darab, úgynevezett pénzverdei állapotban. Az értékük pár ezer dollár fölött keresendő. Azt mondhatom, hogy jelenleg a dollár leértékelése óta egy forgalomban nem hozott példány, ha tisztességes kereskedő óvatosan kezeli, könnyen behoz 10 000 dollárt, vagy még többet. De az előéletét ismerni kell. Á, mondtam. És lassan eregettem ki tüdőmből a füstöt, és elhajtottam a kezemmel, nehogy a szemben ülő öreg felé szálljon. Nem dohányzónak néztem. És történet nélkül, ha nem kerül gondos kezekbe, mennyi? Vállat mond. Elképzelhető, hogy az érméhez jogtalanul jutottak lopással vagy zsarolással, persze másképp is előfordulhat. Furcsa helyeken és furcsa időkben bukkannak elő ritka érmék. Régi páncélszekrényekben, titkos asztalfiókokban, oda New Englandi házakban. Nem gyakori, ezt elárulhatom magának, de megesik. Ismerek egy nagyon értékes érmét. Egy divány lószőr kárpitozásából esett ki, amikor egy régiség kereskedő rendbe hozatta. A divány egyazon házban, egyazon szobában állt, 90 évig, Fair Riverben. Massachusettsben. Senki nem tudja, hogy került oda az érme. De általában a lopás gyanúja bizony fennforog, különösen erre mi felénk. Szórakozottan nézte a mennyezet sarkát. Én kevésbé szórakozottan néztem őt. Olyan embernek látszott, akire rá lehet bízni egy titkot. Ha az az ő titka. Szemembe nézett, és lassan így szólt. 5 dollárt kérek, mondom, tessék. 5 dollárt kérek, mire föl? Ne vicceljen, Mr. Marlowe. Mindaz, amit elmondtam, megtalálható a nyilvános könyvtárakban. Különösen Pozdájk regiszterében. Maga úgy döntött, hogy idejön, és igénybe vesz az időmet, hogy én meséljem el magának. Ezért jár az 5 dollár tiszteletdíj. És mi lesz, ha nem fizetek? Tettem fel a kérdést. Hátra dőlt és lehúnyta a szemét. Szája sarkában halvány mosoly bujkált. Fizetni fog. Fizettem. Elővettem az 5-öst a tárcámból, felálltam, az asztalon dőltem, és gondosan kisimítottam előtt a pénzt. Ujjam hegyével megcirogattam, mintha valami cica volna. 5 dollár, Mr. Morningstar, mondtam. Kinyitott a szemét, ránézett a pénzre, mosolygott. Most pedig, folytattam, beszéljünk arról a Brazier Dublonról, amelyet valaki megpróbált eladni magának. Kicsit távabbra nyitott a szemét. Ó, valaki megpróbált nekem eladni? Egy Brazier Dublont? Miért tette volna? Mert pénzre volt szüksége, és nem akarta, hogy fölösleges kérdésekkel zaklassák. Tudta vagy nem tudta, hogy maga benne van a brancsban, hogy az irodája ócska, mocskos épületben van, ahol sok minden megesett. Tudta, hogy az iroda egy folyosó végén van, azt is, hogy maga idősebb férfiú, aki feltehetően nem ragadtatja magát meggondolatlanságra, már csak egészségi okokból sem. Úgy látszik, sok minden tudott az illető, jegyezte meg Morningstar szárazon. Tudta, amit tudnia kellett az üzlet lebonyolításához, épp úgy, mint maga és én, és mindezt nem is volt nehéz kitalálni. Kis ujját a fülébe dugta, ide-oda mozgatta, a sötét zsiradékot, amit előkapart, szórakozottan a kabátjába törölte. És maga mindezt abból a puszta tényből következteti, hogy felhívta Mrs. Murdochet, és megkérdeztem, vajon eladó-e a Brazier Dublon? Úgy van. Neki is ez jutott az eszébe, Logikus. Már telefonon megmondta magának, hogy tudnia kellett, az érme nem eladó. Ha egyáltalán ért az üzletéhez. És úgy látom, ért hozzá. Kicsit meghajolt, nem mosolygott, de annyira elégedetnek látszott, amennyire egy kemény galéros férfiú csak lehet. El akarok adni magának egy érmét, mondtam. Gyanús körülmények között. Szívesen meg is venné, ha olcsón megkaphatja, és megvan rá pénze. De tudni szeretné, honnan való. És még akkor is megvehetné, ha biztosan tudná, hogy lopott, amennyiben elég olcsón megkaphatja. Megvehetném, meg-e, mint egy kicsit mulatott volna rajtam. Bízony meg, ha jó hírű kereskedő, felteszem, hogy az, ha megveszi az érmét olcsón, megóvja a tulajdonost, vagy a biztosítót az érme végleges elvesztésétől. Boldogan megterítik magának a költségeit, ezt mindig megteszik. Akkor a Murdoch-Brazert ellopták, mondta hirtelen. Ne idézen engem, feleltem, ez titok. Most majd, hogy nem, furni kezd az orrát. De észhez tért. Inkább kirántott egy szőrszálat az orjukából. Gyors mozdulattal és fájdalmas arcrándulással. Felemelte, nézegette, közben rám pillantva így szólt. És mennyit fog a megbőzője fizetni az érme visszaszolgáltatása fejében? Az asztal felé hajoltam és rákacsintottam. $1000. Maga mit fizetett? Azt hiszem, maga nagyon ravasz fiatal ember, felelte. Elfintorított az arcát, a tokája lötyögött, melle kibehullámzott, olyan hangot adva, mint egy láborozó kakas, amelyik hosszú betegség után éppen kukorékolni tanul. Nevetett. Egy idő múlva abbahagyta. Az arca megint kisimult, nyitott szeme fekete lett, éles és ravasz. $800, mondta. $800! A Brazer dublon egy forgalomban nem hozott példányáért, vihogott. Remek, itt van magánál? 200 marad magának. Egész rendes kereset. Gyors pénzforgás, szolid haszon, és mindenki megelégedett. Nem tartom az irodában, hülyének néz. A mellényéből előhúzott egy fekete láncon csüngő, ősrégi ezüstórát. Szemét összehúzza, úgy nézett. Mondjuk holnap reggel 11-kor, javasolta. Jöjjön el a pénzzel, lehet, hogy itt lesz az érme, lehet, hogy nem. De ha meg leszek elégedve magával, majd elrendezem a dolgot. Rendben van, felálltam. Mindenképpen el kell hoznom a pénzt. Használt bankjegyekben hozza, mondta csak nem álmodozó hangon. Használt 20-asok megfelelnek. Ha van köztük itt, ott egy 50-es, az sem baj. Vigyorogtam, és az ajtó felé tartottam. Félúton megfordultam, visszanéztem, két kézzel az asztalnak dőltem, és előre bögtem a képemet. Hogy nézett ki a nő? Kifejezéstelenül bámult rám. Az a nő, aki eladta magának az érmét. Még kifejezéstelenebbül nézett. Oké, mondtam. Nem nő volt. Segítségére volt valaki. Férfi volt az illető. Hogy nézett ki a férfi? Ajkát csücsörítette, és ujjaival megint tornyot épített. Középkorú ember volt, jól megtermett, körülbelül 5 láb és 7 hüvelyk magas, vagy 170 font súlyú, azt mondta, a Smithnek hívják, kék öltöny, fekete cipő, zöld nyakkendő és ing volt rajta, kalapot nem viselt, szivar zsebében, barna szélű zsebkendő, haja sötét barna, kicsit őszül. A feje tetején dollárnyi kopasz volt, az állkapcsán, mint egy 2 hüvelyk hosszúságú sepphely, azt hiszem a bal oldalon. Igen, a bal oldalon. Nem rossz, szóltam. És mit tud a jobb zoknia lévő lyukról? Elmulasztottam leven a cipőjét. Iszonyú gondatlanság. Nem felelt. Bámultunk egymásra félig kíváncsian, félig ellenségesen, mint az új szomszédok. Aztán hirtelen újra nevetni kezdett. Az $5, amit adtam neki, még mindig ott hevelt előtt az asztalon. Kinyújtottam a kezem, és elvettem. Erre nem lesz szüksége, mondtam. Miután most már 1000-esekben tárgyalunk. Nagyon hirtelen abbahagyta a nevetést. Aztán vállat vont. Délelőtt 11-kor, mondta. És semmi trükk, Mr. Marlow? Ne higgye, hogy nem tudom magam megvédeni. Remélem, hogy megtudja. Mert veszélyes ügybe keveredett. Ott hagytam. Végig csörtettem az üres irodán, kinyitottam az ajtót, hagytam becsapódni, de belül maradtam. A folyosón lépések zaját kellett volna hallani.